2023. március 14-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Veszélyben vannak a méhek. Bross Péterrel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökével beszélgetünk.
Miután 20 napot a méhegyedek dolgoznak kötelezően bent a kaptárban, 21 napos korukba kirepülnek. Régen, mondok egy számot, ez a méh elélt 6 hétig. Most viszont már csak 1 hétig.
A sajtkészítés lassan egy művészet, a pálpataki Palkó Júliát kérdezzük.
A sajtnak egy érési pontja kell legyen, és azt szerint tudok vele dolgozni.
Majd a március közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Csak az termelhet ki fát a feldobói hanvas közbirtokosságnál, aki előre fizetni tud. Dobói Ernő elnök válaszol kérdéseinkre.
Úgy oldottam meg az utolsó két eladáskort, tehát kijelentem a PT, hogy előre ki kell fizetni, és akkor lehet vágni. Tehát akinek van pénze, vásáros, akinek nincs pénze, nem vásáros.
Március 17-e és 19-e között 14. alkalommal szervezik meg a gasztropán kiállítást Brassóban. Jakab Boróka, a kiállítás igazgatója ismerteti az idei év újdonságait.
Az idén a fókuszba kerül a fagylalt, a kávé és számos innováció.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gyűrűt, amit adtam, ad vissza, mert mi köztünk a szerelem nem tiszta.
Nem adom, nem adom, hogy adnám vissza, nem volt arany, mint megette a rózsda.
Ég a lámpa a függönyös szobába, barna kislány szomorkodik magába. Gyere be, gyere be, te barna babám, nem haragszik te rád az édesanyám.
Gyere be, gyere be, te barna babám, nem haragszik te rád az édesanyám.
Bross Péter, Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök.
Milyen gondokkal küzdködnek a magyar méhészek?
Nagyon sok gonddal küzdködünk, nem csak magyar méhészek, hanem az Európai Unióban méhészkedők, különösen azok a méztermelők, akik nem tudják közvetlenül értékesíteni a mézüket, nem nagyban hordóban szeretnék eladni a nyugat-európai mézletöltő üzemekbe. Nyugat-európai nagy mézletöltő üzemek sajnos az elmúlt két évben nem használják az unióban termelt mézet a méz kicsomagolására. az 2/3, amit felhasználnak, mézet, az Kínából és Ukrajnából származik. Itt óriási mennyiségekről beszélünk, körülbelül 150 ezer tonna méz, ez a két országból származó mennyiség. Az uniós termelők pedig bajba vannak, hiszen olyan árszinten érkezik Ukrajnából és Kínából a méz, amely árszinten az uniós termelő nem tud termelni, hiszen nekünk a kiadásaink ugyanúgy egekbe mentek, mint bármely más ágazat, vagy akár a magánember kiadásai. Ugye az élő munka nagyon drága lett, nekünk a méh takarmányunk, a cukor nagyon drága lett, az üzemanyagköltség felment. Ma kijelenthető, hogy az Európai Unióban mézet termelni sokkal drágább, mint harmadik országból importálni. Viszont a politikusoknak tudomásul kell venni, hogy olyan tenyészállataink vannak, amelyek fenntartják környezetünket a beporzás révén. A méhészeti ágazat nagyságától függ a mezőgazdaság, rengeteg növény beporzást igényel. Ha mi nem tudunk megélni a termékeinkből, akkor így abba hagyják az emberek a méhészkedést az unióban, és nem lesz beporzás.
Hogy lehetne ezt a helyzetet javítani? Mert beszéd szintjén a politikusok is elmondják, hogy támogatni szeretnénk a kisgazdákat, a méhészeket, a termelőinket, de valahogy ez a valóságban nem így látszik. Mit lehetne tenni, hogy mégis az a jó minőségű méz az legyen a piacon, és ne a silány?
Pontosan így van, hogy nem csak beszélni kellene róla, hanem tenni is kell. Mondok egy példát. A magyar méhészek köztük voltak kint Erdélyből is méhészek. Mi a csatlakozás évében, már 2004-ben, 6 héten keresztül demonstráltunk Brüsszelben a Schumann téren. Ott vannak a döntést hozó nagy irodaépületek, és azt szerettük volna elérni, hogy azt a jogszabályt változtassák meg, amely lehetővé teszi azt, hogy a mézes üvegen elrejtsék a méz eredetét, ugyanis egy jogszabály azt mondja, hogy ha az adott méz kettőnél több országból származik, akkor elég ráírni csak azt, hogy mely térségből, így Európai Unióból vagy Európai Unión kívülről. És az egyszerűség kedvére a legtöbb európai mézkészítő azt írja rá, hogy Európai Unió és Európai Unión kívül termelt méz. Na ebből a fogyasztó semmit nem tud. Ha rá lenne írva az, hogy kínai méz vagy ukrán méz, nagyon sok tudatos fogyasztó keresné a polcon akár a román mézet, akár a magyar mézet. De ezt a jogszabály 19 éve képtelenek megváltoztatni. A magyar kormány tudni kell, hogy minden miniszteri tanácsülésen Nagy István és Feldman Zsolt államtitkár ezt megint kezdeményezte, 20 tagország a 27-ből támogatta, de mégsem történik semmi.
Én értem, hogy pénzről szól az egész mindenség, de hogy lehetne megnevelni a vásárlókat?
Ehhez megint különben akármilyen furcsa pénz kell, hiszen a méhészekben az akarat megvan. De mivel nagyon kedvezőtlen a gazdasági helyzet, nincs pénzünk folyamatos reklámra. Olyan újságokban, amit a háziasszonyok olvasnak, olyan tévéműsorokban, amit szintén a család lát, szóróanyagokat készíteni, óriási pénz kell egy olyan kampányra, hogy pontosan, amit maga mondott, hogy mindenki értse meg, hogy a helyben termelt termék a legfontosabbak, ez igaz mindenre, gyümölcsre, kenyérre, sajtra, vajra, de fokozottan igaz a mézre is. Hiszen, hogyha a helyi mézet esszük, akkor árbevételt adunk annak a méhésznek, aki ott helyben a mi gyümölcsfáinkat is a méhei meg fogják porozni. Nem beszélve a humán egészségügyi vonatkozásban. Tudni kell, hogy a méhecske minden allergiát kiváltó allergént is összeszed a méz virágporral. Folyamatosan helyi mézet eszünk, az allergiás megbetegedések száma rohamosan csökken, hiszen szép lassan felépítjük azt az immunrendszert, amely védekezik a környezetünkből. De ez csak az kell, hogy olyan helyi mézet együnk, amelyben benne vannak a helyi allergének. Ha kínai mézet eszünk, vagy ukránt, semmit nem érünk vele.
Nagyon sok méhész panaszkodik, hogy sok a vegyszerezett terület, meg kell nagyon keresni, hogy hol legeltessék a méheket. Mekkora probléma az, hogyha kihalnának a méhek? Mert látunk statisztikákat, hogy ha kihalnak, akkor még egy-két évünk van nekünk is. Ennyire súlyos a helyzet?
Nagyon súlyos a helyzet. Most gyakorlatilag megpróbálom úgy elmagyarázni röviden, hogy minden rádióhallgató értse, ugyanis mi méhcsaládokban gondolkozunk. A méhcsaládban, méztermési szezonban 60-80 ezer méh egyed van. Mi mikor arról beszélünk, hogy a méhek pusztulnak, akkor ez az 60-80 méh egyed pusztulása nagyon gyors. Ez azt jelenti, hogy miután 20 napot a méh egyedek dolgoznak kötelezően bent a kaptárban, 21 napos korukba kirepülnek. Régen, mondok egy számot, ez a méh elélt 6 hétig. Most viszont már csak 1 hétig. És mivel az méh egyéneknek csökken az élettartalma, logikus, soha nincsen már 60-80 ezer méhegyed a kaptárban. Tehát a mi méheink folyamatosan gyengék. És csak úgy tudunk mézet termelni, ha másik kaptárból pótoljuk bizonyos technológiai fogásokkal. Ez azt jelenti, hogy egyre költségesebb a méztermelés a méhésznek. És visszatérve a problémára, a méheknek azért rövidül a élettartama, mert olyan környezeti terhelést kapnak, mint 20-30-40 éve nem. Ezek a mezőgazdaságban használt növényvédő készítmények, a Romániában mézkerők plusz sajnos terhelve vannak, hiszen vannak olyan Európai Unió által már betiltott rovarölőszerek, amit sajnos a román kormány folyamatosan idegen szóval derogációt, magyarul kivételezést kér, hogy jaj, a román gazdák még hagy használják. Ami ugye azért elszomorító, mert ezek a készítmények nélkül Európa, így akár Magyarország többi részén tudnak termelni. Akkor miért kell ilyen idegmérgekre megkérni a szükségállapoti engedélyt? Hát nagyon ki vannak téve a méhek a mérgezésnek, egész Európában szenvednek a méhészek a szinte bizonyíthatatlan különben méhmérgezéstől, hiszen például legtöbbször a méhhullát mi nem is látjuk, kint elpusztul, mi csak azt látjuk, hogy folyamatosan gyengék a méhcsaládok.
Hogyha ilyen nagy mennyiségű méz érkezik Kínából, Brazíliából, Ukrajnából, akkor azt jelenti, hogy ott a méhek rezisztensebbek, vagy ott nem vegyszereznek, vagy hogy tudnak ennyit termelni?
Nagyon jó a kérdés, kezdem Ukrajnával. Ukrajnában végtelen alacsony az életszínvonal, vidéken ugye alig van munka, ez már a háború előtt is igaz volt, és nagyon sokan elkezdtek méhészkedni. Mondok egy számot, ami szinte hihetetlen, 600 ezer méhész van Ukrajnában, körülbelül ugye 40 millióan laknak ott, tehát 1,5% a lakosságnak érdekelve van a méhészeti ágazatban. Aki ott 50 méhcsaládot tart, az ilyen nyomott áron is, ha értékesíti a mézet, annyit keres, mint egy átlag bármilyen más szakmában. Tudni kell még, hogy mások a feltételek, ott főleg napraforgó mézet termelnek, nagyon jó minőségű szántóföldjeik vannak, végtelen nagyok, és mivel a géppark szegényes, elhúzódva vetnek. Tehát ami nálunk 2 hétig virágzik és mézzel a napraforgó, ott akár 1,5 hónapig is tudnak a méhészek álló méhészetbe pörgetni, tehát Ukrajnában nagyon sok kicsi méhész rakja össze azt a körülbelül 80-100 ezer tonna mézet, amit megtermelnek, hogy értsék a rádióhallgatók, mennyi ez a 80-100 ezer tonna méz, ez körülbelül 4-5 éves termése Magyarországnak, tehát óriási. Egy évben Ukrajna annyi mézet termel, mint Magyarország, amelyik szintén mézeti nagyhatalom 4-5 év alatt. Kínában más a helyzet, Kína gyártja a mézet. Ezt nem én mondom, hanem ez bizonyítva van. Kínában gyakorlatilag nektárt pergetnek a méhészek, le se fedik viasszal, nem érlelik be a méhek a mézet, ezt a nektárt mesterségesen gyárakban sűrítik be, adnak hozzá olyan egyéb cukrokat, amely labor nem tud kimutatni. Kína papíron 500 ezer tonna mézet termel, ezt még egyszer mondom az arányt, 5-ször annyit termel Kína, mint Ukrajna egy évben. Ez az 500 ezer tonna pedig nem jön ki, mert ha ránézünk a kínai térképre, egyharmada Kínának magas hegység, másik egyharmada sivatag. Ami ott marad egyharmad, fizikailag nem tudna ennyi mézet termelni, és senkit nem érdekel, mert a szabványnak megfelelő édes löttyel elárasztják a világot. Végtelenül szomorú ez a tény. Minden hallgatónak csak azt tudom ajánlani, hogy keressen környezetében egy méhészt, alakítson vele jó baráti kapcsolatot ki, akár hívassa meg magát a méhészetben, nézzük meg, hogy hogy dolgoznak ezek a szorgas kis csodálatos rovarok, és mindenki igyekezzen környezetéből termelőtől mézet vásárolni, ez a legbiztosabb.
Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdeztük, most Pál Rózália énekel. Thank you.
Palkó Júlia vagyok, pálpataki lakós.
Milyen egy fiatal családanya élete itt a nagy tanya világban? Azért gondolom, hogy minden nap van mit tenni, nem unatkoznak.
Itt igen van. Általában mind állattenyésztéssel foglalkozunk, abból próbálunk megélni a családot, eltartani.
Milyen állatok vannak?
Mi szarvasmarhát tartunk, abból jelenleg 20 darab van, abból próbáljuk fenntartani a családot.
A tejet leadják, vagy feldolgozzák?
Itthon feldolgozom, sajt formájába, meg apró melléktermékeket, és azt családon belül elfogyasztjuk.
A sajtkészítésnek a fortiát, vagy a vajkészítésnek a fortiát, ezt tanulja az ember, vagy beleszületik?
Én a sajtkészítésbe beleszülettem, a szüleim ezzel foglalkoztak, úgyhogy ilyen téren egy picit könnyebb volt, de viszont ezeket a fonott sajtokat minél többet csináljuk, gyakoroljuk, annál jobban sikerül. Udvarhelyen végeztem tanfolyamot is.
Bizonyára, hogyha az ember magának készíti, akkor nagyobb a kísérletezési lehetőség is. Tehát, hogyha elrontom, úgyis megesszük.
Ez így van, és többféle ízesítésűt is készítek, és eldöntjük, hogy melyik vonzóbb íz számunkra.
Ki az, aki azt mondja, hogy jó, ez lehet tovább is készíteni? A család nagyon kritikus, vagy eldönti ön, hogy ez kell a családnak, és akkor ez van?
Mindig pozitív visszajelzést kapok, és bátorítanak, hogy továbbra is készítsem.
Mennyi idő jut a sajtkészítésre, vagy vajküpülésre? Mert gondolom, hogy azért főzni kell, mosni kell, takarítani kell, jó nagy itt az udvar, az állatokat el kell még kurálni. Tehát mennyi idő jut erre a hobbira?
Általában mindennek már megvan az ideje, ugye az állatokat reggel meg este elrendezzük, napközben főzünk, mosunk, takarítunk, és a sajtnak egy érési pontja kell legyen, és azt szerint tudok vele dolgozni. Viszont a vajat általában egy héten egyszer-kétszer készítem, most már inkább gépesítettem magamot, és azzal segítek, de viszont hideg vízbe mossuk ki, úgyhogy kézzel is kell.
Bővítésben nem gondolkodnak állatlétszámba, és akkor, hogy ebből legyen egy vállalkozás is?
Mivel csak családon belül dolgozunk, így úgy érezzük, hogy a 20 az megfelelő, mert nincs segítség, nincs munkásunk, így saját magunknak vagyunk a munkásai.
Annyit nem tudna esetleg készíteni sajtból vagy vajból, hogy megérje el is adni?
Szerintem igen. De még egyelőre családon belül vagyunk és gondolkodunk.
Abban gondolkodnak-e, hogy valamikor piacra is kerüljenek ezek a kikísérletezett finom termékek, és ne csak a család ismerje, meg a rokonság?
Terve van, majd a jövő eldönti, hogy mi lesz.
Mennyi idő jut esetleg pihenésre? Mert itt valamit tenne a ház körül.
Pihenésre? Hát reggel kerülünk 6-kor, este 10-11-ig, és utána éjszaka. Nálunk ezt nem tehetjük meg, mert reggel a tehenek véget kelünk, nyáron van vagy 200-300 darab szárnyas állatom is, szénacsinálás mindig megvan, minden hónapnak vagy évszaknak a maga tennivalója.
A kislányok mennyire sertepertének itt az anyu körül?
Ők még iskolások, ugye, mert harmadik-negyedikesek. Itthon nem is próbálom rászoktatni egyelőre, inkább tanuljanak. De viszont a nagylányom, ő már sokszor besegít takarításba, a kicsi is jön utána.
Az utóbbi időben akár merre járok, mindenhol elmondják, hogy külföld az milyen nagy lehetőségekkel kecsegtet. A pálpataki fiatalt vonza-e a külföldi munka? Vagy itt van elég munka, esetleg külföldre kirándulni megyünk?
Őszinte legyek? Én is már jártam több alkalommal úgy, hogy dolgozni, viszont hosszú távon nem jó számomra. Család van, gyerek van, most már itthon maradunk, úgy érzem.
Elhangzott interjúnk a pálpataki sajtkészítővel, Palkó Júliával készült. A közbirtokossági vagyont nem szabad elherdálni. Idén is lesz gasztropán szakmai kiállítás Brassóban. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kis angyal,
Nem kell nékem saláta, csak az, aki kopálta, kis angyalom. Nem kell nékem saláta, csak az, aki kopálta, kis angyalom. Három bokor ribizli, kis angyalom. Barna kislány szemezi, kis angyalom. Nem kell nékem belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. Nem kell nékem belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. Vásárhelyi híd alatt, kis angyalom. Lányok sütik a halat, kis angyalom. Fehér tányér baratják, s a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányér baratják, s a legénynek úgy adják, kis angyalom.
Madaras Gábor énekelt, a következő percekben néhány március közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A rügyfakadás után egérfül állapotban a lisztharmat fertőzés megelőzésén kívül legfontosabb teendőnk a varasodás elleni rendszeres védekezés megkezdése az almafák esetében. A fertőzés veszélye egy-két napos enyhe tavaszi eső után különösen nagy. Ilyenkor kontakthatású, lehetőleg résztartalmú készítményt használjunk. A két gombás betegség ellen együttesen védekezzünk, rézoxiklorid vagy mankocep hatóanyagú szerhez dinokap hatóanyagú szert adjunk. Ha a télvégi lemosó permetezést nem végeztük el, most érdemes a sodromolyok későbbi kártételét megelőznünk. A növényvédő szerek közül a foszalon fenitrotion hatóanyagúakat válasszuk, amelyek egyúttal a nagy téli araszoló és a kis téli araszoló kikelő hernyóit is pusztítják. A kártevő rovarok elleni permetezést természetesen kombináljuk lisztharmat és varasodás elleni védekezéssel. Most használjunk utoljára kén, illetve dinokap hatóanyagú szert, később a hasznos szervezetek kímélése miatt már nem ajánlottak. Ha a fákon a piros gyümölcsfa takácsatka tojásainak tömege telelt át, és nem végeztük el a télvégi agrolos nevikénes lemosó permetezést, érdemes speciális környezetkímélő tojásölő készítményt használni. Ne felejtsük el az aknázó molyok feromon csapdáit kihelyezni. A körtefáknál zöldbimbós állapotban a varasodás elleni védekezés a legfontosabb teendőnk. A kártevők közül ez az időpont a legalkalmasabb a körte levélbolha elszaporodásának megelőzésére. Ilyenkor a tojásrakást akadályozzuk meg, illetve a fiatal lárvákat pusztítsuk el. A varasodás és a levélbolhák elleni együttes védekezésre szervetlen vagy szerves kontakthatású gombaölőszert és lehetőleg kitin szintézis gátló rovarölőszert tegyünk a permetlébe. A málnásokban rügyfakadáskor továbbra is fontos a didimellás veszőfoltosság aszkospora fejlődésének és az elzión és veszőfoltosság konidium képzésének gátlása. Ehhez csatlakozik a telelőhelyeiket elhagyó málnamoly és a sodromoly hernyok rügy, illetve hajtás kártételének megelőzése is. A kombinált védekezésre rézoxiklorid, rézhidroxid vagy kaptán mankocep hatóanyagú gombaölőszert és foszalon, diazinon vagy lufenuron hatóanyagú rovarölőszert használjunk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Nem kunkorodik fel sütés közben a szalonna, ha a villával megszurkáljuk. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztal lapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár cseppet akarunk felhasználni, megmosása után szórjunk bele kötőtűt, úgy nyomjuk ki a levét, a maradékot csavarjuk alufóliába. Lágysajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre betesszük a fagyasztóba. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek.
Dobójárnő vagyok, a Feldobói Hamvas Közbirtokosság elnöke.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság?
Összesen 253 hektár, 80 arra.
Szántó is, kaszáló is, legelő is, minden benne van?
Legelő és erdő.
Milyenek ezek a területek? Tudnak-e pénzt csinálni belőle, vagy csak viszi a pénzt?
Nem, a legelő a sok pénzhoz. Lárdő is hoz csak, kávé is az erdő, mert egy olyan 98 egész valamennyi.
Minden területet visszakapott a közbirtokosság, vagy még mindig volna, amit visszaszolgáltatni?
Mi pereltünk egy csomót, ott kicsit nyártunk, elveszítettük a pereket.
De miért? Miért nem lehet visszaadni, hogyha az önöké?
Ezt megkérdezném én is, hogy miért nem. Hát ilyen a per, itt ügyvédtől függnek a perek. Ha jó ügyvéded van nyárs, hogyha gyengébb ügyvéded van, akkor gyengébb.
Ezek a területek itt vannak a település környékén valahol?
Igen, itt kőjel, itt az erdő, itt a tetején vannak a legelők. Valamikor azok is erdők voltak, de most már a legelők. Volt egy 5 hektár 60 arosunk, Kajszem, és azt ott én betettem az őrzésbe, tehát, hogy 100 hektáron menjünk feljebb az erdővel, mert ha nem üzemtárvet nem csinálnak. 100 hektár meg kell legyen. Őrzés alatt tettem, tehát rendesen üzemtár lesz, vágás lesz benne, minden.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
93 pozíciónk van talán, de hát egy pozícióban van 1, 2, 3, 4, 5, 6 örökös is.
Mennyire küzdködnek önök azzal a problémával, hogy nagyon sok tag máshol van, hogy határon túl is van, és akkor egy idő után hogy tudják majd ezt mind fenntartani?
Tartsuk a kapcsolatot, nagyjából itt vannak megkezdve Nagyvárattól idás tovább, tartsuk a kapcsolatot, és amikor pénzosztás van, felveszik a kapcsolatot, és küldjük postán a pénzt oda.
Na jó, de amikor gyűlés szerveznek, és kéne szavazni, ezt hogy lehet megoldani?
Hát annyian vannak itt a környéket, a Szentgyörgyön vannak legtöbbet, Kézivásárra, itt ott, tehát örök ki az 50%-ot, meghaladjuk. Most is például rengetegen voltak az utolsó gyűlésen.
Akkor szerencsések önök, mert legtöbb helyen azon panaszkodnak, hogy nem tudják összeszedni még a faluba lakókat sem, vagy érdektelenség övezzi az egész tevékenységet.
Hát így van, de én általában úgy sem, hogy pénzosztással leszekötöm a gyűlés, mindenki igyekszik a pénzét, nos.
Addig nem kapják meg, amíg nem hallgatják meg a problémákat. Jó stratégia.
Hát így van, tehát ugye megcsináljuk a gyűlés, megtartjuk a beszámolót, csak akkor az utolsó a pénzosztás, még egy-egy ünnepét is szoktam végére csinálni.
Általában pénzt kell adni, vagy tűzifát is kell adni?
Eladjuk lábban a fát, a legelőket kiadjuk bérbe, és mi csak pénzzel foglalkozunk, pénzt osztunk a népnek.
Mennyire számít az, hogy a környékbelieknek adják el a fát, vagy annak adják, aki többet fizet?
Eleinte sok bajunk volt a pénzfelhajtással, most itt van Zalgomba egy cég, tehát úgy oldottam meg az utolsó két eladáskor, tehát kijelentem ma például, hogy előre ki kell fizetni, és akkor lehet vágni. Tehát akinek van pénze, vásárol, és akinek nincs pénze, nem vásárol. Annyi baj volt a felhajtásával, ugye, mert felosztottuk, hogy ne fizetsz ettől addig, és akkor közepén ne nyíts, amikor elvégezted, kivizeted, de örökké baj volt. És így most előre kifizettessük, tehát a vezetőség, és így nincsen bajunk.
A tolvajokkal van problémájuk, vagy itt se lopnak, hanem szereznek, mint csíkba az emberek?
Van azért, de jó erdészünk van, sokat foglalkozik az erdővel, egyet járja. Még az sem volna baj, hogy a saját célukra összeszedik a száraz algokot, mert nem fagyhat meg senki, de beérkeznek, tehát adják el.
Na jó, de hát ha szólnának önöknek, akkor bizonyára segítenék. Minek kell lopni, mikor lehetne kérni is?
Erre is tudnék felállni, hogy fogalmazzak szépen, hát ez
gond. Bizonyára sok a gond a közbirtokosság teendőivel, de emellett még másra tud foglalkozni, gazdálkodni esetleg?
Gazdálkodom, igen, gazdálkodom. Idehaza gazdálkodom, persze.
Megéri gazdálkodni, vagy jobb lehetőség nincsen? Tehát valaki ezt is kell csinálja.
Tetszik tudni, meg szoktak kérdezni, akik jönnek városon, hogy volt az év, hogy jötték, és mondom, jobb, ha kise számítom, mert akkor abba hagyom. Tehát ilyen egyláis tájás, ilyesmikkel. Még szerencsénk van, adják ezt a szubvenciót, ezt az apjas segít, mert ha nem, másnap el kéne adni az állatokat, én mondom.
Sok állata van?
Nekem jelen pillanatban 6 szarvasmarvas, vagy 22 jó.
A te...
Nyugsló, na, hát ezek hozzá tartoznak a gazdasághoz.
A tejet melyik tejfeldolgozó vásárolja?
Most Csepszentgyörre viszik.
És ők időben fizetnek, amért keveset fizetnek?
Igen. Napi pontossággal fizetnek, ez az igazság.
Bővítésben nem gondolkodik?
Nem gondolkozom. Ha fiatalabb volnék, gondolkoznék, mert én szeretem a mezőgazdaságot. Én iparba dolgoztam, Szentgyörgyön a jajába dolgoztam, de én szerettem a mezőgazdaságot, és szeretem most is.
Összetudnak társulni alkalomattán itt a gazdálkodók? Mert kevesen vannak, nincsenek olyan sokan.
Pusztán van valóban, ugye.
Akkor csordában nem járnak.
Villampasztorban vannak a tánik.
Azért kérdeztem ezt a segítségnyújtást, hogy egyáltalán ezt meg tudják-e oldani, de bizonyára mindenkinek akkor kell megoldani, amikor az időjárás megengedi, amikor kell tenni, és akkor inkább hagyatkoznak a saját erőre.
Hát igen, igen, úgy van, úgy. Saját erőnkből végezik. Most nem lehet kapni. Ember se, és ha kapna, és az ember nem tudna kifizetni, tehát akkor a jövedelem nincsen. Eleinte még én is tartottam, kaptam ember se az állatok már, de most nem lehet. Hát mindenki ezzel panaszkodik, még a nagyobb gazdák is, akinek százon fejjel vannak, vagy mit tudom mennyi. A munkáról hiányra, igen, nem akar senki dolgozni.
Én olyan farmerrel is beszélgettem, aki azt mondja, hogy búsással megfizeti, és akkor sem tudja megtartani. Tehát cigitől elkezdve ételig, italig mindent ad, és jó nagy fizetést, de fogja magát, és egyik napról a másikra elmegy. De ez vajon miért alakult ki?
Megszólítsa az ember azon, amikor pasztorunk volt, és megtalálta szólítani, hogy ne díréltessél 11-től, de után 5-ig másnap nem jött ma. Ilyenné változott a világ, kényes világ lett.
Dobói Ernő, a Feldobói Hamvas Közbirtokosság elnöke válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 6 percben. Most Szávai Ibolya énekel.
Édesanyám, nem bírok el aludni, a kapuban legényt hallok beszélni.
Jakab Boroka vagyok, a Gasztropán kiállítás igazgatója.
Idén március 17-e és 19-e között tartják Brassóban. Ez hányadik kiadás?
Az idei lesz a 14. kiállítása a Gasztropán szakmai rendezvénynek. Az idén a fókuszba kerül a fagylalt, a kávé és számos innováció. Ebben az évben a meglepetésünk a látogatók számára, hogy nagyon sok kültéri standdal várjuk őket, valamint a tavaly 2 termet töltöttünk meg kiállítással és versenyekkel, az idén sikerül 3-at, amiben a kiállítók, a szakma beszállítói, valamint a versenyek lesznek megrendezve.
Honnan jönnek a kiállítók?
A kiállítók belföldről, valamint külföldről is érkeznek, Európából és az ország minden területéről.
A világban zajló események mennyire befolyásolják a Gasztropán kiállításnak a megszervezését?
Az elmúlt 3 évben nagyon gyakran éreztük ezeket a hatásokat, a szervezési munkát nagyban befolyásolták. Úgy látjuk, hogy egy picit átrendeződött a kiállítás olyan szempontból, hogy sokkal több a belföldi kiállítónk, és a külföldi kiállítók leginkább Európa vidékeiről jönnek. Minden évben történt valamilyen változás, ami miatt átrendeződtek a kiállítók sorai, viszont a szakmai érdeklődés nagyon erős, mivel élelmiszeriparról van szó, a pékségek, a cukrászatok, a vendéglátás működik, tehát szakmai látogatónk nagyon sok van, akik keresik a szakma beszállítóit, a gépeseket, az alapanyagosokat, azokat a szolgáltatókat, szolgáltatásokat szállító cégeket, akik által ők tudnak fejleszteni, úgyhogy a kiállításra igény van, és azáltal, hogy az idén egyel több termet tudtunk megtölteni, tudjuk mi is bizonyítani, hogy a szakma él, aktív, és haladunk előre.
Minden évben ki szokták osztani az évkenyere díjat, az évtortája díjat. Ezek mennyire motiválják a cégeket?
Az országban rengeteg sok a jó szakember, a jó cukrász, a jó pék és a jó szakács, és úgy gondoljuk, hogy megérdemlik az elismerésünket. Ők szeretnének bizonyítani. Az idén, március 17-én pénteken kerül megrendezésre az évtortája verseny, ahol a versenyzők egy innovatív tortát készítenek félkész sú alappal. Szintén pénteken lesz a művészi alkotás cukorpasztából kategória. Itt a résztvevők bemutatják a legextravagánsabb esküvői torta művészetet, cukorkrém alappal fognak készülni. Szombaton, március 18-án lesz az év kézműves kenyere verseny, ahol a termékek kézműves eljárással készülnek. Ugyanezen a napon lesz az év ipari kenyere verseny is, valamint lesznek péksütemény kategóriák, ahol a zsűrinek lehetősége lesz megkóstolni a funkcionális szerepet betöltő péksüteményeket. Újdonságunk az, hogy szombaton, március 18-án diákoknak is lesz külön versenykategória, ahol lehetőségük nyílik bemutatni elképzeléseiket és ötleteiket az élelmiszer, termékek, péksütemények és kenyér kategóriában, és bemutatják azt, hogy hogyan tudják újra hasznosítani ezeket a termékeket. Nagyon sok érdeklődést kaptunk az elmúlt években egyetemek, szakiskolák, mindenféle oktatási intézmény részéről, ezért is döntöttünk úgy, hogy a diákoknak is lesznek külön versenyeink. Vasárnap, március 19-én a gasztronómiai verseny keretén belül szintén a diákoknak lehetőségük fog nyílni kulináris tehetségük bemutatására gasztronómiai készítményeik által, ahol a tápérték és a hagyományos román ízvilág kiegyensúlyozott kombinációján lesz a hangsúly. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon sok diákcsapat beiratkozott ezekre a versenyekre, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a román oktatási rendszer támogatja őket ebben. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes újdonságokkal fognak jönni, és be fogják bizonyítani, hogy a következő generációból jó szakemberek lesznek.
Jakab Borókával, a Gasztropán kiállítás igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Hudi István és népi zenekara muzsikál.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mátyás Juditot hallgattuk, jövök edden itt a gazdaéletben, többek között István Zoltán fenyőkúti gombatermesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Pálpatakáról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Szeretőt keresek, vígan élek én is. Nem bánom a világ, nem bánom a falu, akármit beszél is. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjamra jusson. Barna legény vagyok, szeretőt tartatok, van is hozzájusson. Sírhat az a legény, sírhat az a legény, kinek nincsen párja. Aki minden este a kapuba várja. De én nevethetek, tízet itegetek, de csak egyet szerettek. De szép barna lejány, de szép szőke lejány, szeretője leszek. Nevethetek, tízet hitegetek, de csak egyet szeretek. De szép barna lejány, de szép szőke lejány, szeretője leszek.
Nagy Józsefet hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa Népi Együttes Száldobosi népdalaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!